A mai alkalommal, ahogy ez már látszik is, a... igen, tudtam, ahogy ez már látszik is a táblán, a zsidónő lesz a téma. A témaválasztás sok minden indokolhatja, többek között az, hogy manapság a történelemtudományban is vannak divatok, manapság a nőtörténettel foglalkozni divatos. Érdekes módon a kisebbségkutatás keretében. A kisebbségkutatás keretében a nők, mint kisebbség jelennek meg. Ez is tulajdonképpen sok mindent elárul. A nőtörténeten belül a zsidó nővel foglalkozni azt gondolom, hogy egy külön terület, és sok-sok előadást, szerbusz foglal helyet, sok-sok előadást megtöltene. Egyáltalán, hogy beszélünk egy zsidó nőről, van-e különbség a zsidó nő és a nem zsidó nő között? Hát amennyiben én autentikus vagyok, azt mondom, hogy nincs. Mindenem megvan, ami a nem zsidó nőnek, úgyhogy tulajdonképpen akár itt be is fejezhetjük az előadást. De komolyra fordítva a szót, tényleg nagyon sok témát lehetne itt felvetni. Én három dolgot szeretnék ma csak érinteni a téma kapcsán. Az egyik a halakha, mit ír elő a zsidó nő számára, tehát a zsidó vallás mit vár el az asszonyoktól, lányoktól. A másik, és csak tényleg érintőlegesen, hogy a zsidók emancipáció egybeesett a női emancipációért vívott küzdelemmel, ezért aztán szép számmal találunk a különféle feminista és nőmozgalmak között, és a vezetői és az alapítói között zsidó nőket. És a harmadik témám a jiddise máme lenne. Kezdeném egy idézettel, és találjátok ki, hogy kitől idézek. A mai kor elfergült felfogása szerint azonban nem az a fontos, hogy a nőnek legyenek gyermekei, nevelje őket, lássa el az egész háztartást férjestül, hanem az, hogy keressen ugyanannyit, mint a férje, érvényesüljön és érjen el minden egyebet, amit a társadalom az élet legfőbb céljának tekint. Na, kitől idéztem? Nem a Kövér Lászlótól. Bár nagyon összecseng a dolog, ha hiszitek, hanem a Lubovicsi Rebbétől. És hogyha nem emelem ki nagyon tendenciózusan a szöveg környezetéből ezt a néhány mondatot, akkor az egész idézet úgy szól, hogyha egyáltalán összehasonlítást tennénk az önmegvalósítás, a fontosság és a hasonló kritériumok rangsorában, a nők feladatait tekinthetnék magasabb rendűnek. Létezik-e magasztosabb dolog, mint világra hozni egy zsidót, biztosítani a zsidó nemzet a szent nép fennmaradását, és általa a Tórának és tanításainak, Isten szavának a megőrzését. Igen, a zsidó hagyomány szerint a nők feladata elsősorban a gyermeknevelés és az otthon fenntartása, és innen folytatódik az, amit az előbb mondtam. Tehát ezek után körülbelül látjuk, hogy mit várhatunk a vallás tekintetében a zsidó nőkre vonatkozóan. Amit mottóul választottam, és mondta az örökkévaló, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt, mondja a Tóra. Ez is már elárulja, így születik meg tulajdonképpen a nő, így születik meg a zsidó nő, de hogy miért születik meg, az is kiderül, hogy nem jó egyedül lenni, és legyen társa a férfinek. Egyébként itt az is fontos, hogy hozzáillőd, de most ebbe nem mennék bele. Na jó, akkor már technikai problémáim vannak. És most valaki megmondja nekem, hogy miért nem megy tovább, de tovább megy, jó. Tehát akkor nézzük az első témakört, mit vár el a halakha, mit vár el a vallás a zsidó nőtől, tehát mi a hagyományos női szerep. olyan nagy részletekben nem fog belemenni, mert ez tulajdonképpen elég ismert, és talán több vonatkozásban szót is ejtettünk róla. Három fő micvát, három fő vallási kötelezettséget ír elő. Az egyik a szombati gyertyagyújtás, ami tulajdonképpen a házi béke szimbóluma. Péntek este, naplemente előtt körülbelül 18 perccel kell meggyújtani a naptárba előírt időpontba, hiszen a mozgó naptárban ez mindig máskorra esik, attól függ, hogy mikor van a naplemente. Az asszony feladata, lányok is gyújthatnak, férfiak is gyújthatnak péntek este gyertyát természetesen, ha nincs a házban nő. És hát ezzel a bizonyos mozdulattal ugye magába fogadja a szentségét a szombatnak, aztán eltakarja a kezével a szemét, és elmondja az áldást. Itt a szombatesti vagy péntekesti áldás átírt, tehát héberül, de magyar betűkkel átírva, meg a szöveg, a magyar fordítása. Én itt inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy a páros a gyertyatartó. Ugye ez annyira tipikusan zsidó szokás, hogyha két gyertyatartót látsz az asztalon, vagy bárhol, akkor az biztos, hogy zsidó lakás. Emlékezik ez a szokás a templom két oszlopára, a Jákinra és a Boázra, ezért mindig páros. És az is fontos, hogy különálló, tehát mostában lehet kapni ilyen részgyertyatartókat, amik egybe van az alja zsidó csillaggal, és két gyertya, nekem is van két gyertya, gyertyatartó nyúlik ki belőle, az nem igazán szabályos. A második micvá, a második kötelesség a hala levétele kenyérsütéskor. Tulajdonképpen ez is a hagyományőrzés témakörébe tartozik. Annak idején a templom papjait és a templom papjainak szolgáit, tehát a kohanitákat és a levitákat a közösség tartotta el természetesen, ezért nem kaptak a lévi törzse ugye területet a honfoglaláskor, és ezt a hagyományt őrzi, hogy el kell venni mindenféle tésztából, és a kohénnak adni, amint megvan írva, tésztáid elejéből hálát vegyetek ajándékgyanánt. A harmadik micvá a rituális fürdőben, a mikvében való megtisztulás. A vallásos zsidó élet egyik legfontosabb területe a mikve. Amikor a zsidó közösségek létrejöttek és letelepedtek, akkor megvolt az a sorrend, hogy miszerint építették föl az intézményeiket. Legelőször temetőt hoztak létre, aztán iskolát, és csak azután a zsinagógát és a mikvét. Ez egyébként mutatja, hogy a halottakról való gondoskodás és a tanulás mennyire fontos a közösségek szerepében. Kötelessége a zsidó nőnek esküvő előtt és bizonyos alkalmakkor megmerítkezni a mikvébe, aminek nagyon fontos előírása, hogy természetes víz táplálja, tehát esővíz, patakvíz, de a férfiak is használják a mikvét, és az edényeket is úgy kóserolják, hogy egy külön medencébe megmerítik. Hát ez a péntekesti kalács, én gondolom, olyan különösebben nem kell bemutatni. Ez a Kazinci utcai mikve egyik medencéje. Ez pedig egy középkori mikve. Ha aki jön kirándulni, az hasonlót majd Sopronba is fog látni, ha szerencsénk lesz, és kinyitják. De voltak egyébként magánmikvék is. Szombathelyen én egy családi házban találtam. Az egyik tanítványom hívta fel a figyelmemet rá, és elmentünk és lementünk a pincébe, ami nem egy szenes pince volt, hanem egy szép szárnyas ajtón lehetett lemenni, széles lépcsőn, gyönyörűen festett volt a fala, és ott volt a medence, esővíz belevezetve, és a konyhából étellift ment le a pincébe, hogy az edényeket tudják. Ez a Kálvária utca, és ott a Remix-el szemben, a Kálvária utca sarkán, ahol egy élelmiszerbolt volt, aztán utána néztem a levéltárba, kiderült, hogy az egy sarokház volt, egy zsidó mészáros és boltosé, akinek a mikvéje megmaradt a pincébe. Én kértem a tulajdonost, ha lehet, ne tömje be, de nem jártam ott azóta, nem tudom, mit csinált vele. Tehát magánmikvék is voltak, ahol ezt megtehette a tulajdonos. Lift, étellift, ami az edényeket levitte a pincébe, illetve hát a mikvébe, hogy ott kóserolni tudják a medencébe. Nem, csak új edényeket, vagy már valamilyen módon tréflivé vált edényeket, tehát amit úgy használtak, hogy tréfli lett, azt újból ki kellett kosárolni, és erre is használták a mikvét, egy külön medencében, nem abban, amiben maguk már mártoztak meg. Tehát tulajdonképpen ez a három feladata van a zsidó nőnek, semmi több, a 613 parancsolathoz képest azért ez egészen elviselhető. Mondjad. A nőknek nem föltétlenül, a nőknek ez a három parancsolat van, amit tevőlegesen be kell, amit tevőlegesen mondom, tehát amit tenni kell a parancsolatok közül, mert ugye ott is vannak tiltók és tevőleges parancsolatok. No, de már tovább is mentem az előbb, hogy azért a nők máshol is szerepelnek, és ha nem a Biblia, tehát nem a Tóra, és nem a Halaha írja elő a parancsolatot, akkor a hagyomány szerint, és a Talmud szerint azért még vannak olyan események a zsidók életében, ahol a nők nélkülözhetetlenek, hát ilyen például az esküvő, ami úgy általában egy nő és férfi között szokott lenni. Ne kívánt fele barátot házát, ne kívánt fele barátot feleségét, szolgáját, szolgálónőjét, sem ökrét, sem szamarát, semmit, ami a fele barátodé, mondja a tíz parancsolat zsidó fordítása. Hát ez nagyon egyértelmű, éppen úgy tulajdona a férjnek a feleség, mint a szamár, meg az ökör, meg a szolgálónő, stb. Azt hiszem, ez különösebb magyarázat nem kell. Ha finomabban akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy a lány az apa felügyelete alól a férj felügyelete alá kerül tulajdonképpen, és ez a legújabb korokig. Így van, persze ebbe az is belejátszik, hogy egész fiatalon mentek férhez. A leányok és a férj az nem biztos, hogy lehetett hasonlóan fiatal is, akkor viszont a férjnek a szülei gondoskodtak róla, és azért gondoljunk bele, hogy a középkorban a zsidó közösségek hányszor voltak veszélynek kitéve, vagy menekülésnek, ez a féle biztonságot is adott a szülőknek, hogyha korán férhez adták a lányt, vagy megnősítették a fiút, akkor már két szülő tudott vigyázni a gyerekekre, és itt tulajdonképpen jobban biztosítva volt, hogy megvédi őket valaki. Itt három fogalom van, amit megint nem kell nagyon magyarázni, a sáhten, a ketuba és a hüppe. Ugye a sáhten, a máshonnan nem a hegedűs, a háztetőből jól ismert házasság közvetítő, de azért abba is gondoljunk bele, hogy az elzártan élő zsidó közösségek, ha nem akarták azt, hogy csak maguk között házasodjanak, akkor szükség volt arra, hogy egy távolabbi közösséggel valamiféle kapcsolatot tartsanak, és valaki közvetítsen ott ugye a fiatalok között, hogy összejöjjön a házasság. A ketuba az a tekercs, vagy most ma már nem is annyira tekercs formájú, amit a házasság kötés előtt a fiatalok, inkább a szüleik megegyeznek, abban, hogyha netán a parti széllyel megy, mert hogy a zsidóknál lehetett válni is, akkor mennyibe kerül ez a férjnek, mennyit kell fizetni vissza a hozományból, mennyi asszonytartást kell fizetni, és ezt mindjárt az esküvőkör tisztázták, jó hangosan felolvasták, hogy az egész násznép hallja és tanúsítsa. Ezért aztán a tanúk is olyanok lehettek, akik a héber betűvel írt arámi szöveget el tudták olvasni. És a harmadja, még itt megemlítem, mielőtt tovább mennék, az arab ersejt. Ugye a zsidó közösségekben mindig nagyon, nagyon sok mindenre lehet adományozni és adakozni. Többek között volt egy olyan, majdnem minden közösségben volt egy olyan szokás, hogy a szegény lányokat, akiket a szüleik nem tudtak kellő hozománnyal kiházasítani, azt a közösség átvállalta, és erre gyűjtöttek az arab ersejben, tehát a szegény lányok kiházasításáról szóló adományokat. Hát itt egy hüpe, ez speciál pont a fiam esküvője, és ezt a hüpét mi készítettük. Különösebb. Ez egy ketuba. Nagyon szépek és díszesek, és ma már előre elkészítik, és csak ki kell tölteni a névvel, az összegekkel és egyebekkel. Aztán szépen bekeretezik, és fölteszik a falra. És hogyha összezördül a lábos, vagy a házas párok között valami vita van, akkor elég a férjnek csak fölnézni, hogy mennyibe kerül neki az, hogyha elválik, és mindjárt kibékül. ugyancsak nem tórai előírás, hanem középkori rabbinikus rendelet alapján a vallásos közösségekben a mai napig, ha férhez megy a leányzó, akkor szó szerint bekötik a fejét, ez egyébként a magyar nyelvből vett szólás, és ugye különféle sapkákkal, kendőkkel kötik be, mert hogy nem illik más férfi előtt a hajat mutatni, ez ugyanis kacérságnak számít, és ugye a másik módja a paróka, amit viszont előírás, hogy természetes hajból készítsenek, és hatalmas viták vannak arról, hogy mi lenne akkor, ha a saját hajából készítenék a lánynak, és itt zárójelben mondom, csak az én rossz májam mondatja, hogy akkor minek az egész. Szóval, hogyha a saját hajából készítik a parókát, akkor tehát ez a... Nem hiszem. Az asszonyok dolga a kasrut betartása is, tulajdonképpen ugyancsak nem. Hogy mi kóser és mi nem, az tórai előírás, ugye ezt a Bibliában olvashatjuk, de hogy ezt hogyan kell betartani, ez elsősorban a hölgyek dolga, én most nem mennék bele, ezt már mindenki tudja, hogy mi az ehető és mi az ehetetlen. Aztán ugyancsak az ókorba megy vissza, a zsinagógában a női rész elkülönítése. Mondjuk a zsinagógában a hölgyeknek abszolút semmi szerepe nincs. Semmi. Ha nem mennek el, az se probléma. Ha elmennek, akkor mindenki örül neki, hogy ott vannak, de különösebb feladatuk, szerepük nincs. Elkülönülve ülnek az ókori jeruzsálemi templom óta, külön helyen, külön erkélyen ma már. Ez a Mádi zsinagógának a női karzata. Ennek is az a magyarázata, hogy ne vonják el a férfiak figyelmét az imádkozástól, és ott ne kacérkodjanak a férfiak, és a lányoknak más helye van, nem a zsinagóga. Ez a, tehát a Mádi zsinagóga női karzata, de lehet látni, ha bementek a dohányba, vagy bármelyikbe. No, mindezekért, amit eddig elsoroltunk, nagy megbecsülés övezte a hölgyeket, az asszonyokat. Ki a gazdag? Kérdezték állítólag Rabbi Akivától, és ő azt felelte, akinek derék felesége van. A háztartás és a gyermek dolgaiban a férfi kövesse a feleség tanácsát, hogy béke és összhang uralkodjék az otthonában, mondja a Talmud, és a kedvencem, bölcseink azt mondták, a férfi hizelegjen a feleségének, hogy megóvja a házi békét. Tehát tulajdonképpen megbecsülés övezte a zsidó asszonyokat. Ez a feladatkör a zsidó közösségek, sőt maguk a nők sem háttérbe szorításként élték meg. Olyannyira nem, hogy amikor a modern korban megjelentek más női szerepek, ezek a hagyományos zsidó közösségekben egyáltalán nem találtak utat maguknak. A 20. század elején a zsidó, ortodox zsidó újságban a zsidó leányegyesületekre szólva hangsúlyozták, idézem. A nők azzal szerezhetnek maguknak érdemeket, hogy gyermekeiket a héderbe viszik, férjeiknek lehetővé teszik, hogy a tanházba tartózkodjanak, a kasrüsz, a nidó, a gyermeknevelés teljesen és ellenőrizhetetlenül a nő kezére és lelkismeretére van bízva. A kasrüsz ugye ez a kóser étkezés, a nidó a rituális tisztálkodás és a gyermeknevelés. Az egyetlen terület, amelyen elképzelhető volt a nők családon kívüli tevékenysége, az a jótékonyság volt. A jótékonykodás szokása bibliai eredetű, a mózesi törvények ismételten előírják a szegényekről, az özvegyekről, az árvákról való gondoskodást. Cedáká, Csodokó, az elnevezése az intézményes jótékonyságnak, és a magán jótékonyságé a gemilut heszed. Ezeket a feladatokat különféle egyesületek látták el, ezek minden közösségben megtalálhatók voltak egészen a II. Világháborúig, és esetenként még ma is. Ezek a nőegyletek, leányegyletek és a patronázs egyesületek. 1866-ban jött létre a Pesti Izraelita Nőegylet, ekkor még nem létező szociális gondoskodást látták el tulajdonképpen, Szemérmes, mégpedig nőnemű szegények megsegítése, különös tekintettel a betegekre, keresőképtelenekre, állapotosokra, özvegyekre és árvákra, szegény izraelita lányok és asszonyok számára felállított jótékonysági intézmények létrehozása és működtetése, ez szerepel a szervezeti vagy alapszabályukban. 1867-ben jött létre a leányárvaház, az árvamenhely és a kóser népkonyha, amit ezek a nőegyletek működtettek. A leányegyletek létrehozásának a célja, hogy értelmesen töltsék el az iskola befejezése és a férhez menetel közti időt. Ha férhez mentek, akkor automatikusan a nőegyletbe kerültek át. Az anya zavarba van, írja az Egyenlőség egyik cikke, mit csináljon a kislányával, ki iskoláit már elvégezte, pompásan fest, zongorázik, var, himez, a főzőkanalat is ügyesen forgatja, szóval teljesen elkészült arra, hogyha jelentkezik egy jó szabású ruhába bújt, megnyerő modorú fiatalember, akkor hozzámenjen. A nőegylet és a leányegylet kapcsolata, anya és lány kapcsolata, egyben, mely hol jobban, hol összehangoltan, hol rosszabbul konfliktusokkal működött. Az értelmes elfoglaltság jelenti a vallás, az identitás megélését, melynek továbbadása az anya feladata, ezáltal felkészülést ad a hagyományos zsidó női szerepre. A jövő zsidó anyáit kell látni a serdülő leányokban, írja az egyik női naptár. Zsidó leány testvéreim, alakítsatok zsidó leány egyesületeket, ne olvassatok olyan könyveket, mely a zsidó vallást modernizálva el akarnak tántorítani őseink vallásától. De jelenti az értelmes elfoglaltság a társasági élet megszervezését, mely alkalmat ad a fiatalok, lányok és fiúk ismerkedésére, a párkapcsolatok kialakulására. Asszimiláns neológ és főleg városi zsidó családoknál a hagyományos házasság közvetítés, a sákten már nem igazán menő, háttérbe szorul, vagy csak nagyon szörmentében zajlanak. A szülők mégis valamelyest irányítani szeretnék a párválasztást, minimum a vegyes házasságok megakadályozásáig. Ezért lehetővé tették a fiatalokat is vonzó programokat, melyeket jótékonysággal támogattak. És az értelmes időtöltés jelentette végül magát a jótékonyságot, anyák és leányok, nőegylet és leányegylet ezen a területen tudtak együttműködni. A helyi újságok és a zsidó sajtó is rendre beszámoltak azokról a rendezvényekről, melyeket elsősorban az adománygyűjtés céljából szerveztek. Rendszeresek voltak a felolvasó estek, beszámolók, segélyezésekről, melyek között fontosnak tartották a természetbeni juttatásokat. Megünnepelték a születésnapokat, elsősorban persze az elnöknőjét. Tea és kultúrdélutánokat, kultúresteket rendeztek, méltatták azokat a zsidó asszonyokat, akik kiemelkedő szerepet töltöttek be a jótékonyság, a szociális tevékenység területén. Fischer Rózsáról, a Szeretetház főnöknőjéről azt írja az Egyenlőség. Ő volt az első művelt magyar zsidó asszony, ki hivatásszerűen a magasabb rendű betegápolási ügynek és az etéren létesült úttörő zsidó intézmények szolgálatának szentelte az életét. Blau Lajos a rabbi szeminárium rektora elpanaszolta, hogy a rabbi növendékek fehér neműi már annyira lerongyolódtak, hogy a diákoknak jóformán már ingük sincs. A Minosz gyűjtést kezdeményezett, és egyből 33 garnitúrát adományoztak, majd az elnökség felkérte a megértő hittestvéreket, hogy a rabbi szeminárium növendékeit fehér neműkkel minél hathatósabban támogassák. A szombathelyi leányegylet rendezvényei között a legjelentősebbek a bálok voltak. A bál a közösség fontos társadalmi eseménye volt, ezért sikere növelte az egyesület presztízsét. A bálok között is a legjelentősebb az úgynevezett fehér rózsa bál volt, melyet a Kovács Szálló nagy termében rendeztek. Mindig januárban, és ezzel indult szombathelyen a báli szezon. Ugyancsak bált szerveztek, Purimkor, de a fehér rózsabáról van nekem képem. A fehér rózsabáról, ez az anyukám gyerekkorában. És miután a vidéki zsidók fotói nem maradtak meg, hiszen a gettóba költözés egyéb módon elvesztek, ez a pesti rokonoknál maradt meg, és nekik küldték képeslap formájában a nagymamám, akit ugyancsak nem ismertem, itt a hátulján ott a szöveg, és azt írja a nagymama, hogy igen, fázott a kislány, és igen, kifárasztották, úgyhogy egész merev lett a szeme, és leesett az ajka. Egyébként ő volt a legszebb. Elegáns, tengerzöld, granadin ruha, hosszú uszállyal és tele vadrózsákkal, zöld levelekkel, gyönyörű, csillogó fejdísze, vadrózsákkal, egy kis kanapé, egy háromlábú asztal, befutva virággal, az én cofiaim voltak oldalt Rukninak, szóval igen szép volt a gyerek, de ha fázik, akkor nem jó fényképezni. És itt egy másik fehér rózsabáról, ugyancsak az anyukám. Ugyancsak bált szerveztek, mint mondtam, Purimkor, mivel ilyenkor szokás jelmezben is megjelenni, eleinte dominóbálokat rendeztek. A szülők a költségek miatt egy másik megoldást támogattak, melynek tavasz a télben címet vagy nevet adták, és így elővehették a tavaszi ruhákat, kisebb lett a kiadás, és meg lehetett spórolni a báli ruhákat, mert hogy a báli szezonban azért eléggé megterhelték a szülők pénztárcáját ezek a rendezvények. A költségekhez kellett ugyanis hozzászámítani a jótékonyságot is, hiszen a bevétel nem leplezett célja volt a rendezvényeknek. Olyannyira nem leplezett, hogy 1932-ben a válság idején láthatatlan bált rendeztek. A jegyek megvásárlása jelentette a bevételt, és a többi kiadást meg lehetett spórolni. Az adománygyűjtéseknek ezt a gyakorlati módját sokan mégis ellenezték, és nem zsidó dolognak tartották. Alexander Vilmos sátoraljaújhelyi ortodox hitközség elnöke is a nem tetszését írta meg az újságban. A bálozás nem zsidó dolog, idézem. Nem csak a magát ortodoxnak nevező zsidó, de bármely árnyalathoz tartozó vallásos zsidó a bálozást, és különösen annak mai formáját úgy vallási, mint erkölcsi szempontból elítéli. Mert miért kell kimondottan zsidó jótékonysági egyesületek mulatságait éppen szilveszter estén megtartani? Merem állítani, hogy a szilveszter esti mulatságok 90%-át zsidó jótékony egyletek rendezik. És 12-kor az új év beáltával a bálanya, vagy az egylet elnöknője a szertartásosan feldíszített malacot maga hozza be a bálterembe. Hát a következő témám, amit jeleztem, az emancipált zsidónő. Ehhez egy kicsit megnézzük, hogy hogyan is alakult a zsidónők iskolázottsága. Eleinte eltérőek voltak az esélyek a férfiak és a fiúk és a lányok iskolázottsága területén. Férfiakhoz képest még 1910-ben is alul iskolázottak. A 18 éves fiú és leánygyermek érettségi között elenyésző számú a lány. 1930-ban a fiúk egynegyedénél is kevesebb még a lány érettségiző, tehát ez a 20. századra is elég jól átterjed. Csak egyes egyetemi szakokon vagy szakiskolákban nyernek felvételt. A lányok érettségie sokáig, 1934-ig nem egyenértékű a fiúkéval. Bölcsész, orvos és gyógyszerész szakokra nyertek felvételt 1895 óta. A diplomás nők hátrányban voltak akkor, most már nem. A férfiakkal szemben a munkahelyen, a vezetők és a fizetések tekintetében. A zsidóság magas arányú reprezentációja az egyetemek női hallgatóinál még a férfiak szokásos arányát is aztán kezdte meghaladni az emancipáció után. A nők 48,6%-a, a férfiak 29,5%-a volt zsidó 1895-96-ban, 914 és 15 között még magasabb a létszám, már a férfiak iskolázottsága nő, de még mindig jóval magasabb a női egyetemisták száma. Mi az, ami befolyásolja a nők tanulását? Hát egyrészt az emancipáció után a gazdasági életben, tudjuk Magyarországon, ugye a zsidóság nagyon nagy szerepet játszott a kapitalizmus gründolásában. Ezek a művelt, nagy potenciával rendelkező középosztálybeli, vagy éppen nagypolgárság zsidó férfi megfelelő műveltségű partnert keresett. Aztán az első világháború is sokat lendített a női beiskolázáson. Ekkor kezdtek bizonyos foglalkozások elnőjesedni, mint a tanítói pálya, a polgáriskolai tanár, a postai személyzet, aztán a köz- és magántisztviselők. A vállalkozó polgárság, miután az idősebb fiúra szállt a vállalkozás vezetésének a szerepe, ezért ő rövidebb iskolai képzésben részesült, 4-6 gimnázium vagy kereskedelmi érettségi, neki a polgári vagyont kellett gyarapítania, és így tulajdonképpen ezekben a házasságokban nők lettek a műveltség hordozói. A polgári szalonokban többnyire nők vitték a vezető szerepet. Az asszimilációs törekvések miatt sem lehetett megtagadni a nők közéleti szerepvállalását. Ezek a lányok adták a két világháború között a szociáldemokrata, a kommunista, feminista mozgalmak kemény magját. És hát ez járt, hogy a képzett nők életmódbeli változásra is kényszerültek, ami azért sokszor ahhoz vezetett, hogy nem tudtak férhez menni, vagy éppen elmagányosodtak. 1897-ben jött létre a Nőtisztviselők Országos Egyesülete, tehát a már dolgozó hölgyeket fogta össze. Célja a magánállami és egyéb közhivatalokban működő tisztviselőnők és a női kereskedelmi alkalmazottak érdekeinek a védelme. Széleskörű társadalmi akciót indítottak a felnőtt nők művelődési és tanulási lehetőségeinek a bővítése érdekében. Számos lehetőséget biztosított a dolgozó nők egészségének a megőrzésére. Propagálták az egyre népszerűbb mozgáskultúrát, tornatanfolyamokat szerveztek, rendszeres fűző- és hegyes cipőmentes kirándulásokat, gyalog- és biciklitúrákat. A nők választójogát követelték számtalan fórumon. Ezt a néhány fotót a szombathelyi kiállítás egyik tablójáról vettem. A múlt század elején, ugye a 30-as években rendkívül népszerű volt a mozgásművészet, ami a torna és a tánc közötti átmenet. Rengeteg képet készítettek a hölgyek, ilyen különféle szép jelmezekben a mozgásművészet ürügyén. 1904-ben a Feministák Egyesületének megalakulása Schwimmer Róza és Glücklich Vilma nevéhez fűződik, róluk még később egy picit bővebben fogok szólni. A Glücklich Vilma tanárnő, a magyar polgári feminista mozgalom egyik vezetője, 1893-tól a Fiumei Felső Leányiskolában működött, 1896-tól egyetemi hallgató, és az első nő, aki a filozófiai fakultáson bölcsész diplomát szerzett. 1898-ban fővárosi tanár, tagja a Nőtisztviselők Országos Szervezeti Egyesületének, melyből 1904-ben kivált a Feministák Egyesülete. Ennek egyik alapító tagja és hosszú ideig ügyvezető elnöke. Jelentős irodalmi és társadalmi tevékenységet fejtett ki a nők egyenjogosítása és a gyermekvédelem terén. A fehér terror idején fegyelmi úton nyugdíj nélkül elbocsátották, 1922-ben a Nők Nemzetközi Ligája a békéért és szabadságért Genfi központjának főtitkára lett. Ebben a minőségében rendezte az Egyesület Washingtonban megtartott 1924. évi kongresszusát. Megbízatása lejártával Dublinben a vezetőség 7-tagú bizottságának a tagja volt, és 1925-ben tért haza. Ő az. Bédi Schwimmer Rózsa, 77 1946-ig él, zsidó családban nevelkedett, zenét, illetve nyelveket tanult, ám amikor a családja elszegényedett, könyvelésből és éneklésből tartotta fenn magát, nőjogi és békepárti aktivistaként tevékenykedett, illetve újságírással foglalkozott. Karrierje során nagy ismerettségre tett szert a tengeren túlon is. 1897-ben a Nőtisztviselők Országos Egyesületének elnökeként kezdett el foglalkozni a női egyenjogúság elismerésének kérdésével. Mivel a környező országokban egyre intenzívebbé vált a feminista mozgalmak térhódítása, külföldi mintára az előbb említett Glücklich Vimával megalapították a feminista egyesületet, később pedig a Magyar Béke Egyesület tanácsának tagja lett. 1913-ban a Feminista Egyesület Budapesten konferenciát tartott, amelyről elismerő ritka kritika jelent meg a nemzetközi sajtóban. Bédis Wimmer a háború előtti időszakban világszerte ismert és elismert békepárti aktivista volt. 1914-ben Londonba költözött, és Nemzetközi Szüffrazett Szövetség sajtótitkára lett. Ez az aktivitása a zsidó nőknek a különféle baloldali és nőmozgalmakban nem igazán nyerte el az antiszemiták tetszését. A nagyvárosi zsidó nők elévülhetetlen érdemeket szereztek. A zsidó polgárság ugyanis hagyományosan nagy szerepet játszott a nyugati kulturális minták és értékek átvételében, közvetítésében. A független, tanult nő szerepmodellje a modernizációs törekvések egyik következménye volt. Mivel a zsidó polgárcsaládban ráadásul erősen csökkent a születések száma, kevesebb gyermek beiskolázásáról kellett gondoskodni, és így jutott tulajdonképpen a leánygyerekek tanítatására is. A lányok, asszonyok igen nagy arányban ültek be az egyetemi pacsorokba, erről már az előbb tulajdonképpen egy statisztikát mondtam. Az első magyar nő, aki az orvostudományi diplomát szerzett, zsidó Steinberger Sarolta volt. A gyógyszerészete szakon elsőként Légrádi Erzsébet végzett. Ilyen kezdet után nem csoda, hogy 1910-ben a magyar magánorvosnök 52,6%-a zsidó volt. Mint mondtam, egyre nagyobb számban jelennek meg a baloldali mozgalmakban. Vázsonyi Vilmos, aki ugye zsidó képviselőként működik a 20. század elején a parlamentben, nagyon kiáll a nők polgári jogaiért, és egy beszédében vitriolos gunnyal utasította el azokat a sztereotíp véleményeket, melyek szerint a nők alkalmatlanok a választójog gyakorlására. Idézem. Én városban és vidéken egyaránt láttam választást, amely nem érzéki észlényekhez méltó számításokkal ment végbe. Láttam az alkoholnak ragyogó működését a választásoknál, és láttam azt a rendkívüli erkölcsi magasságot és komolyságot, amely eddigi 5 évenként a választásoknál megnyilvánult. Nem találtam azt a bizonyítékot, hogy a nő fiziológiailag képtelen arra alkatánál, szervezeténél fogva, hogy azt a magasztos érettséget, amelyet eddig tanúsítottak a választásoknál, ő is tanúsítsa, és nem képes ezt a nagyszerű jogot komolyan gyakorolni. A vulgáris és obszcén antiszemitizmus a zsidókat mindig előszeretettel ruházta fel a megzabolázhatatlan érzékiség kényszerképzetével. Az ártatlan keresztény lányokat elcsábító késsóvár zsidó férfi állandó szereplője volt az antiszemita propagandának, amelyet szinte kizárólag keresztény férfiak domináltak. Számukra a zsidó férfi egyszerre volt rivális, megvetett és veszélyes konkurencia. A buja zsidó nő általuk megteremtett hamis toposza viszont felcsigázta a fantáziájukat. Szörnyűködtek állítólagos romlottságán, ugyanakkor erősen foglalkoztatta őket a nymphománnak gondolt zsidó asszony. Az ellentmondás tovább feszítette, hogy a századfordulón a nyilvánosságban zsidó nők olyan nagy szerepekben tűntek fel, amelyek a tekintélyelvű férfi világrend legrosszabb rémálmait testesítették meg. Szociáldemokrata politikusként, feminista mozgalmárként, tanult világot kritikusan szemlélő értelmiségként. A hagyományos szerepeket elutasító modern asszonyokként. Nem csoda, hogy a modernizációt és a kapitalizmust elutasító kisebbségi komplexusokkal küzdő antiszemitizmus a zsidó nőben egészen pontosan annak ágyékában találta meg a leggyötrőbb indulatnak a célpontját. Petrásevics Géza újságíró, a századforduló egyik nagyhatású antiszemita véleményformálója így írt az utcán, idézem, zsidó legények viszik ott is a főszerepet, akik kéjelegve vizsgálják az előttük tipegő bukott és bukandó hölgyek lábikráit. A nemzeti géniusz, az őserő nem tud produkálni semmit, ma szerveinket eltompítja az utca zaja, a szalon vihogása, az Orfeum gőze, Hebron rózsáinak ölelő karjai. Mindezt a legplasztikusabban Szabó Dezsőnek az Elsodort falu című művében fogalmazza meg a szerző, idézem. Ebben a buja gazdagságú leányban minden szerelem az ölelkezés megfogamzó akarata volt. Kezd bele egy zsidó lány fület erotikájú leírásába. Nagy barna keleti szemei, mint megtárt ágyékok feküdtek a látott dolgok elé, s folytonosan a fogamzás bágyat melege párázott fel bennük. Dús melle szakadatlan hullámzásban ostromolta a ruhát, és hívta a vágyat. Az ágyék örültjeinek, a vér kergetetjeinek nyakig csapó szerelem, s a férfihús új meg új hulláma kellett. Egy előkelő zsidó bankár feleségét nagy titkon kitiltották a kórházból, mert egy félig gyógyult hadnaggyal a szükség helyen találták gyors elintézésben. A felgerjedt hőstények, mint óriási döglegyek döngtek a kor súlyos levegőjében, hogy a háború áldozataiból vámpír ölelésben kiszívják a még megmaradt férfit, s a fertelmes beteg vágy oda tárta szennyes mesztelenségét a halál tragikus ágyára. Hát azt hiszem, ehhez nem kell kommentár, és mindjárt egy kedvesebb témára fogok áttérni. Igen, a népíróknak az egyik kiemelkedő alakja. Na, akkor a harmadik téma talán egy picit kellemesebb lesz, ez pedig a jiddise máme. Dan Grinburg könyve a Mindenkiből lehet jiddise máme címet viseli. Nem tudom, ki ismeri, ki nem. A bevezetőjéből idéztem, és azt írja, hogy aki jiddise máme szeretne lenni, nem elégedhet meg azzal, hogy a történelem szeszélye folytán anya és zsidó. Sőt, nem kell ehhez sem anyának, sem zsidónak lenni. Bármelyik katolikus pincérből és pincérnőből, ateista norvég Schusterből, vagy metodista portugál váltóőrből lehet jiddise máme, írja a szerző. Tulajdonképpen én nem is nagyon akarok én beszélni a jiddise máméről, hanem egy-két dolgot idéznék ebből a könyvből, és majd még más művészeti alkotásokból is. Azért annyit hadd mondjak, és erre itt a unokám a tanú, hogy amikor kölcsönadtam a lányomnak ezt a könyvet, visszaadta, és azt mondta, hogy hát, nagyon jó volt, csak az a borzasztó, hogy már kezdek magamra is menni benne. És hát a jiddise máme egyik tulajdonságaként szokták emlegetni, hogy folyton eteti a családját. A Grinberg azt írja erről a témáról, hogy amikor már egy árva morzsa nincs semmelyik tányéron, mert idejében tettünk említést a harmadik világ nincstelenjeiről, különös tekintettel a szomáliai éhezők sorsára, kezdetnek megteszi egy általános figyelmeztetés. No, akkor most szétosztom az újabb adagot. Komolyan mondom, ha még egy falatot legyűrök, az már a fülemen jön ki. A rituálé következő lépése a nézők elé tárjuk az áldozat hálátlanságát. Mit szóltok? Eddinek nem ízlik a csirkém. Ne viccelj már, imádom, ahogy a csirkét csinálod. Egész egyszerűen már nem fér belém több. Az a helyzet, hogy pontosan tudom, Eddinek a csirke a kedvence. Direkt miatta főztem, ma is csirkét. És most látjátok, mennyire nem érdekli. Vegyük észre, a fenti dialógusban Eddiről van szó, de nem hozzá beszélünk. És ezzel megérett az idő a döntő rohamra. Eddi, mondd meg nekem, de őszintén szereted a csirkét? Persze. És ahogy én csinálom, Úgy csak igazán. És azt állított, hogy már nem bíz többet tenni? Azt. Ja, ezt én már értem, világos. Ha egy férfi azt mondja nekem, nem bírok többet enni, azt én nagyon jól is értem. Elvégre nem azt mondja, hogy vágjam ki a szemétbe az egészet, nem igaz? Hát jó. Akkor becsomagolom fóliába, elviszed, és majd megeszed később. A jidisen máme másik két tulajdonsága közül az egyik, hogy imádja a fiát, és mindent meg akar tenni a fiáért, a lányát pedig mindent három férhez akarja. Tehát a fiú gyermek. Amikor közeleg a fiú érettségével, lépjünk oda hozzá, tegyük mindkét kezünket a vállára, és büszke mosolyjal ajkunkon szóljuk hozzá, imigye. Marvin? Aha. Tegnap beszélgettem apáddal. Aha. Tulajdonképpen nagyon fontos döntést jutottunk. Aha. Úgy határoztunk, hogy nem vagy már kisgyerek. Elvégre mindjárt leérettségizel, és utána mielőbb el kell döntened, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Aha. Csak azt akarom mondani, hogy apáddal elhatároztuk, nem avatkozunk bele a döntésedbe. Úgy gondoljuk, foglalkozz azzal, amivel akarsz. Ha igazán kedved van hozzá, bármit akarsz, mi tudomásul vesszük, csak neked legyen jó. Tőlünk akár Kazán Kovácsnak is elmehetsz, ha éppenséggel ahhoz van kedved. Elvégre csak az az egy dolog számít, hogy kedved legyen hozzá, hogy szívesen csináld. Jó. Egyébként apád és én úgy látjuk, hogy akkor lennél a legboldogabb, ha orvosnak, ügyvédnek vagy képesített könyvelőnek tanulnál. Amikor a fiú egyetemista lesz, és ugye elkezd udvarolni, és komolyan jár valakivel, ha már nem is lakik otthon, a jiddisen máme feladata tagadhatatlanul nehezebb, de korántsem megoldhatatlan. A gyereknek feltehetően lesz egy barátnője, akitől odáig van. Vigyázat, ez vészhelyzet. Manapság túl sok feminista lány szaladgál szabadon. Az ilyen vagy főzni nem tud, vagy takarítani, vagy, ami még rosszabb, rangon aluninak tekinti ezeket a foglalkozásokat. Ezúttal is meg kell bizonyosodnunk az ifjú hölgy társadalmi hátteréről, csak hogy ebben az életkorban már finomabb kérdezési technikát kell dolgoznunk. És mondd, zsidó, ez a lány. Jó osztályzatokat kap az egyetemen? Nem dohányzik túl sokat? Nem iszik túl sokat? Már ne is haragudj, de miféle lány az, aki iszik meg dohányzik? Na jó, akkor most nézzük a lányokat. Ígérem, már nem lesz hosszú. Valaha ez könnyebb volt természetesen, mert mit akart egy lány? Férhez menni és gyerekeket nevelni. Akkoriban még a józan, paraszti ész is hatott rájuk. Az anyuk pedig könnyen kiválaszthatta a megfelelő férjet a kérők közül, csak néhány helyén való kérdést kellett feltennie. Maga zsidó? És mi a vezeték neve? Jó, de hogy hívták azelőtt? A mai lány fájdalom, hivatást akar választani magának, támogatásra tart igényt, meg önmegvalósításra. Bármilyen szörnyűség legyen is a dologból. Az önmegvalósítás ugyanis nem jelent mást, mint hogy mindenben a saját feje után akar menni a kisasszony. A bölcsídésen máme megtalálja a módját, hogyan támogassa a leány önmegvalósítási törekvéseit. Ha a lányunk ragaszkodik ahhoz, hogy szakmája legyen, és megtalálja az igazi énjét, irányítsuk egy nagy vállalat felé, ahol az igazi énje mellett megtalálhatja azt a jóra való fiatalembert is, aki alkalmas lehet a jövendőbeliének. És végül még egy a leányokról. A lányos Liddisen máme szerencsés embernek mondhatja magát, hiszen személyesen találkozhat valamennyi fiatalemberrel, aki a lánya kezére pályázik, és közvetlen benyomásai alapján értékelheti őket. Fontos, hogy a Liddisen máme férje, akit egyébként arról lehet megismerni, hogy trikóban trónol a tévé képernyője előtt, inget húzzon, amikor az érkező lovag megnyomja a csengőt. Az ifjút a bejáratnál, az ajtónál üdvözöljük, és alaposan szemügyre vesszük, tetőtől talpig. A következő kérdéseket kell föltenni. Maga zsidó? És mi a vezeték neve? Jó, de hogy hívták azelőtt? Ha a fiú az autón érkezett, nem ulasztjuk el a további fontos dolgokat is megkérdezni tőle. Tud vezetni? És jogosítvány is van. Milyen gyorsan szokott hajtani? Az apukája tudja, hogy programja van. Tegyük fel, hogy a fiú megfelelő választ adott minden kérdésre, még ilyenkor sem állt, gondterhelten homlokráncolás, a fej elfordítása és egy aggodalmas sóhaj. Hát, nem is tudom, de sehogy se tetszik nekem ez a dolog. Maguk fiatalok mindig úgy száguldoznak, mint az őrültek. Biztosan az árokba fognak kikötni, de én előre megmondtam. No mindegy, érezzék jól magukat, csak óvatosan vezessen ám. Az biztos, hogy egy másodperc nyugalmam se lesz az idegességtől. Mérget vehet rá. Jó mulatást. Amikor a fiatalok már kiléptek az ajtón, lépjünk oda a lányunkhoz, és súgjuk a fölébe jó hangosan. Ha rám hallgatsz, egészen az ülés jobb szélére húzódsz. Biztos, ami biztos. Nem olvasom fel az egész könyvet, akinek kedve van, majd kiolvassa. Az askenáz zsidók körében a 20. század elején keletkezett egy műdal, amelyik tulajdonképpen a mai napig elhangzik különféle koncerteken, hangversenyeken, meg különféle alkalmakkor, remélem most a zsinór elég hozzá. És hát a közönség általában könyvelábat szemmel szokta hallgatni. Na most kell nekem ezt becsukni, és valami más kinyitani, hogyha én ezeket be akarom mutatni. Tulajdonképpen a Jiddische Máme című dalról van szó, amit Seres Dezső írt meg magyarul, eredetileg egy jiddis szövegű, amit most be fogok mutatni, az három változata lesz. Az eredetit, ez a Sophie Tucker énekelte, először a lemezt is adott ki egyik oldalán jiddisül, a másik oldalán angolul, aztán Párizsban a bemutatója nagy antiszemita tüntetésbe torkolt.